60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Bízom benne, hogy az új esztendőben is érdeklődéssel, figyelemmel hallgatják magazin műsorunkat. Szerkesztőink számára mindig nagy izgalommal jár az interjú alanyok felkutatása, az ismeretlen emberekkel való beszélgetések és az új helyszínek. Sok közös munkánk eredménye, hogy 4 hetente, szombaton, déli 12 órakor megszólal a 60-on túl magazin. A mai adás szerkesztője Torda Judit vagyok. Lássuk, mi fér bele a mai műsorunkba. Először Kéri Juli interjúját hallják, amelyben beszámol egy ifjú ember művészi pályájának kezdetéről. Utána egy érett művész, énekes nyilatkozik Ámen Zsók a mikrofonja előtt. Kettőjük életét összeköti a tehetség, a szorgalom és a kitartás. Mit jelent a pénz egy éremgyűjtőnek, és mit is jelent tulajdonképpen a bárca? Ennek jártunk utána. Újjáélet a legendás Nyugat folyóirat, lelkes fiatalokkal beszélgetett Somogyi Ági. Újra lesz táncdalfesztivál. Hol és mikor? Mindezt megtudhatják Meskó Bánk interjújából. Jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő 1 órában. Először Kéri Juli interjúját hallják, amelyben beszámol egy ifjú ember művészi pályájának kezdetéről.
Egy fiatal emberrel ülök szembe, nevezetesen Balla Bencével, akivel Mohorán ismerkedtem meg a Tolnai Klári emlékházban. Akkor ott egy eseménynek a videófelvételét készítette, illetve vágta is meg. Gondolom, nem ez volt az egyetlen felvételem, amit akkor csináltál.
Tolnai Klári emlékházban elsősorban művészeti vezetőként dolgozok. A kiállítások és rendezvények szervezésében, illetve rendezésében veszek részt.
Tehát az alapkiállítást maga Tolnai Klári, és pluszba az időszakos kiállítások?
Így van, így van. És ezen kívül a rendezvényeket és a megnyitókat pedig meg is örökítem, és azt a videó megosztónkon közzéteszem.
Ezek a rendezvények milyen jellegűek?
Művészeti, kulturális, illetve megemlékezések.
Tehát alkalomhoz kötöttek?
Alkalomhoz kötöttek. Legutóbb a díjátadó volt, Tolnai Klári díjátadó rendezvény, illetve azt megelőzően pedig az Egri Csillagok forgatásának elkezdésének 50. évfordulóját ünnepeltük.
Abból készült a videód.
Igen.
És milyen jellegű videókat csinálsz még?
Elsősorban kulturális és történelmi jellegűek ezek. Idén nyáron fejeztük be, illetve kezdtük meg pontosabban, még jobban a dokumentumfilm sorozatunkat, amely Nógrád megye szakrális kincseit jeleníti meg. Mint például a Szanda község Mária szobrának öltöztetését.
Az mitől érdekes?
Attól érdekes, mert minden keresztény ünnep során más templomi viseletnek megfelelő ruhát ad rá gondozója. Ezen kívül pedig talán Magyarország egyetlen és utolsó kézi harangozású templomáról, Terényi templomról készültünk filmmel.
Ha jól tudom, akkor ott egy hölgy a harangozó.
Így van, aki igazából arról nevezetes, hogy nem csak kezével, hanem lábával is húzza a harangot, tehát 2 kézzel és 1 lábbal működik a szerkezet.
Egyszerre kell mind a 3-at húzni?
Igen.
Ez egészen izgalmas.
Szóval ez a dokumentumfilm sorozatunk első 2 része, amely jövő tavasszal debütel, de addig még bizonyára készül hozzá új epizód is. Az apró projektjeink mellett azonban Magyarország viharosabb történelmi időszakainak filmbeli változatára is vállalkoztunk. Egészen pontosan a Mohácsi csata előtti és azt követő időszakát is megfilmesítettük. Kezdve az Oszmán Birodalom bejövetelét az országba, a Mohácsi csata és az azt követő trónviszályok történetét. Pontosabban 2016 őszén jelenítettük meg az első filmünket, Lajos király az ország bukása címmel, melyben az uralkodó II. Lajos kétségbeesetten kíván támogatáshoz jutni a török ellenes harcokban, de végül elbukik. Ezt követően tavaly nyáron kezdtük ennek folytatásába, amelynek címe Török vész, és ez tulajdonképpen nem is igazán történelmi filmet takar, hanem igazából a kor erkölcsi kérdéseivel is foglalkozik. Erről többet inkább majd a filmből tudunk meg.
De annyit azért el szabad mondani, mert én úgy tudom, hogy történelmi alapokon nyugvó filmeket készítettek, de a történetét te írod.
Magát a történetet én írom, méghozzá korabeli levelezések és iratok alapján.
És azért ne szerénykedjél, mert nem csak ennyi részed van a filmekben.
Hát valójában a szellemi munkának egész komoly részét elvégzem, hiszen a díszlet, jelmez tervezés, illetve kivitelezésben részt veszek, de valójában a jelmezeket nagymamám készíti.
Te tervezed azt is?
Igen, én tervezem, továbbá pedig...
De, bocsánat, hogy minek alapján tervezed?
Hát korabeli rajzok, illetve festmények ihletnek meg.
Hát az elég komoly kutató munkát igényel, mind a szövegírás, mind a...
Igen, igen, és nagyjából korabeli nyelvezet is van, tehát olyan szófordulatok megjelennek benne, de ezen túl családom és művészbarátaink, barátaim nagyon sokat segítenek, sőt, művészbarátaink, színészek szerepelnek is benne.
Tehát ezeket a filmeket, akkor te írod a szövegét, jelmezeket tervezel, de ezeknek az operatőri munkáit nem te csinálod.
Részben igen, részben pedig a barátaimból álló stábunk.
Maga az ötlet, hogy elkezdjél ilyenekkel foglalkozni, történelmi filmeket forgatni, az honnan jött?
Korábban is készítettünk már filmeket, de bátyám tanácsára kezdtünk bele inkább a magyar királyok történetét feldolgozni. Egészen pontosan Imre Herceg tragikus halálát szerettük volna színre vinni, azonban mikor megláttam Székely Bertalan Lajos király megtalálása képét, felismertem rajta egy hasonló ruhát az egyik képen szereplő férfin, mint amit a Tónai Klári emlékház raktárában találtunk, és eszembe jutott, hogy ez elindíthatna egy még nagyszerűbb, még érdekesebb és látványosabb filmet, mint a ezres évekből, és ezt felhasználva nagymamám segítségét kértem, aki szívesen vállalta jelmez kivitelezéseit. És ezzel kezdődött meg Lajos királyunk útja filmjeink felé.
És az egész filmezés egyáltalán, meg hogy a barátaiddal csinálod, ez hogy jött össze? Most tulajdonképpen itt el kell árulnunk egy titkot a hallgatóknak, hogy én egy most érettségiző fiatal emberrel beszélgetek, aki már nagy múltról beszél. Mikor kezdtétek?
Hát úgy egy igazából 5 évvel ezelőtt lehetett. Bátyám kapott születésnapjára egy fényképezőgépet, és nekiálltunk videókat gyártani. És egyre komolyodtunk, de persze ekkor még, mikor pontosan Lajos királynak a filmét készítettük, még nem is teljesen gondoltuk olyan komolyan. Csak húztuk egy másfél évet, és igazából 14 évesen írtam először ezt a drámát, mennyiben így nevezhetjük drámának. Igazából barátomnak a főszereplésével kezdődött, Faragó Levente, aki második Lajos szerepét vállalta, és hát az ő nyelvezetére írtam igazán, de végül csak bővítettük, és egy egész komoly film jött össze.
A játéknak indult?
Hát egy kicsivel komolyabban vettem én, míg azért a többiek kevésbé, de amikor látták már, hogy egyre komolyodnak a helyszínek, meg igazából több szereplő van, meg hát addig húztuk, még végül egy komoly történet kerekedett a filmből, és hát bemutattuk az Arany Tíz Kultúrházban, mert fontos megjegyeznem, hogy az Arany Tíz Kultúrház támogatását élvezve azért az utószinkronban, premier munkálatokban, meg egyéb munkálatokban is szívélyesen részt vettek, sokat segítettek.
És otthon milyen fogadtatásra talált?
Otthon mindig is látták, hogy azért egyre komolyodik, de még az otthoniak se gondolták volna, hogy végül is egy ilyen kerek történet alakul az egész filmből, sőt, még magam se, mert dolgoztam, foltoztam a forgatókönyvet, még nem jött egy ilyen komoly, és hát nagy barátom, Opauszki Zalán segítségével vágtuk össze, és esténként így hétköznaponként, meg hétvégénként, amikor így ráértünk, hát igazából együtt kezdtük. Tehát már a általános iskola óta együtt forgattuk ezeket a kis rövid filmeket, és hát egyre komolyabb munkálatokba vágjuk a fejszénket.
Tehát ez hozzátartozik az is, hogy művész családból származol. Tehát a légkör azért ismerős.
Igen. Hát édesapám Balla István, a Tolnai Klári Emlékház alapítója, révén pedig a művészekkel összeköttetésbe részesített, és innen a egyre komolyodó művészgárda, akik szerepelnek, igen, a filmünkben.
És akkor most tulajdonképpen ott tartotok, hogy készül a török rész, de ugyanakkor meg hát érettségizni is kéne.
Hát nem jelent igazán gondot, mert végül is részletekbe vesszük fel, és...
Tehát ez most egy szünet az érettségi, és tovább ezen a vonalon maradsz?
Hát
szeretnél?
Mindenképp művészi vonalon, de még pontosan, hogy melyik ágához, azt még nem döntöttem arról.
Tehát a filmezés az egyenlőre
kvázi egyenlőre hobbiként a filmezés, de egyéb művészetekkel is barátkozom.
Tehát akkor most várhatjuk a Török Rész című filmnek a bemutatóját, gondolom szintén majd az Arany Tízbe, és várhatjuk, hogy minél hangosabb hírverés legyen a Balla Bence film produkciók körül.
Az utca lics, pocs, a csizma dics, pocs, ezer a jaj, baj, fázik a sejhaj. Ha egy kutyám volna, kutya bajom volna, kutya gólnánk sárban, egy kutya világban.
Véget ért az 5. Senior Ki mit tud fesztivál. Izgatottan várjuk az eredményeket, a helyezéseket, de az izgalmat nem az okozza, hogy ki lesz az első, mert közben nagyon jól szórakoztunk, élveztük az előadásokat. Nekem különösen tetszett a könnyű zenei produkcióban Molnár Zoltán előadása, és készítettem vele egy interjút. Mióta foglalkozik zenével?
30 éve már foglalkozom vele.
Profi szinten?
Nem, az igazság az, hogy én műkedvelőként kezdtem a zenével, versekkel is foglalkozni. Majd úgy alakult az életem, hogy kisebb vagy a próbálkozások, műkedvelői próbálkozások után megkeresett engem hivatásos hangszeres együttes, hogy lennék az énekesük. Majd igen bólintottam, és ennek kapcsán egy pár évig énekeltem velük. Egy budapesti együttes volt, nem egy nagy nevű, de jó minőségű, színvonalas előadásokat tudtunk létrehozni. Majd ezt követően volt néhány lemezfelvételünk, meg stúdiófelvételünk is a rádióban. És ahogy ez rossz szokás szerint lenni szokott, a kezdeti sikerek közben összevesztek a tagok, és széthullottunk. És a négy égtáj felé szétfutott a csapat, pedig egy értékes jó kis...
Aktív életkorában műveltette hát a zenét.
Igen, még
ez volt a foglalkozás.
Ez volt a foglalkozás.
Hát ugye... Áruljuk el azért, hogy ez a foglalkozás miféle volt, mert ez is érdekes.
A foglalkozásom az hivatásos énekes voltam a Honvéd Férfi Karban, és...
Zászlósként,
igen. Itt ez volt, az volt a szokás, hogy katonai rendfokozatot kapott az, aki vállalta az ezzel járó kötelmeket. Most nem akarom részletezni, hogy milyen kötelmeket jár, de hát... Én vállaltam, mert úgy gondoltam, hogy ez is egy része az ember életének, hogy hivatásos katonaként, előadó művészként, akkor katonaként is hivatásos minőségben szerepeljen.
Igen.
Én úgy kerültem, aztán nem tudtam az előbb elmondani, de úgy kerültem én a Honvéd Művész Együttesbe, miután ez a csapat szétugrott egy sikeres lemezfelvétel után, hogy... Újsághirdetésben olvastam, hogy a Honvéd Művész Együttes tenoristát keres. Énekes felvétel. Na mondom, megnézem. El is mentem a felvételire. Mivel autodidaktaként indultam én ezen a pályán, nemigen volt a repertoáromban klasszikus mű. Maximum Kodály dalokat, amit az iskolában tanultunk, azokat tudtam. Ezért a könnyűzenei pályán, a kezdődő könnyűzenei pályában, amit tudtam, azt vittem magammal. Protestszongot, blues-t, megzenésített verset. És én ezt a műfajt mutattam meg, zeneakadémiát végzett, karvezetést végzett, karmestert végzett, Kossuth, meg nem tudom milyen diakkal, Bartók, mindenféle diakkal megáldott művész embereknek, akik szájtátva nézték, hogy mit keres az ember gitárral a kezében, mikor mi énekes keresünk, professzionális énekest keresünk, aki a komoly műfajban otthon van. Hát én ezt tudtam nyújtani nekik. Azt láttam, hogy amikor az egyik protestszongot elénekeltem, az egyik később majd kollégám, a drága Kövesdi Pista barátom, nem tudtam, hogy ő kicsoda, csak ott ült a plénumban. És erősen mutogat az asztal alatt, és hogy hagyjam abba. Hát mindegy, megszoktam a színpadot, akkor már nem hagyom abban, végig viszem, hogy elkezdem. Végig vittem, elhangzott a dal, megköszönték, megskáláztattak, magas C, összhangzattanilag megkérdeztek, hogy hallom ezt az akkordot, párhuzamos módja, milyennek, stb. Tehát szakmai kérdéseket tettek föl, amiről már azért volt nekem lövésem. Tehát tudtam fontosabb dolgokra válaszolni. Majd kijöttem a teremből. Jön a Pista, a Kövesdi Pista barátom, a zsűriben utánam ki, és kérdezem, jó napot kívánok, elnézést, tegeződünk, nagyon jó voltál. De akkor miért mutattad azt már, bocsáss meg, hogy hagyjam abban? Nem azt mutattam, hogy ne izgulj, nagyon jó. Hát amikor az ember előadásban, stresszben van, ezt mutogatják neki, hogy ne izgulj, hát biztos, hogy nem az jut eszembe.
És akkor 30-30 évig már.
És akkor fölvettek.
Igen. Hogy került sor erre a Ki mit tudós jelentkezésre?
Erre a Ki mit tudós jelentkezésre úgy került sor, hogy én szabad időmben időnként filmezek, reklámfilmezek, stb. Amikor hívnak, megyek. háttérművészként. Így. És egy szórólapot olvasta, ott volt a gyülekezésünk a filmestábbal, ott volt a gyülekezésünk a Kelenföldi Művelődési Házban. Ciróka utca, ha jól tudom.
Círmos.
Vagy Círmos utca. Círmos utca.
Ciróka se rossz.
És ott láttam egy cédulán, hogy szenyor kimutott. Én azelőtt se rádióba, se tévébe, se újságban.
Amíg az ember nem öregszik meg, nem figyel ezekre a kis jelzőcskékre.
Nem tudtam róla, ez teljesen meglepett, eltettem a papírt, és jelentkeztem erre a kimutóba.
És reméljük, hogy sikeresen, mert nagyon
bízom benne, de ha nem, akkor jó. Is öröm volt látni mindenkit, öröm volt látni az arcokat, az, hogy 60 év fölött is az emberek táncolnak, forognak, dübörögnek a színpadon, és olyan meglepő tehetséggel, és olyan meglepő hittel csinálták azt, amit vállaltak, hogy meghaltunk, komolyan mondom, meghaltunk.
Nekem ez a része tetszett, amikor azt mondta, hogy örömet okozni az embereknek, magunknak is, az embereknek is, azáltal, hogy
ez
alkotunk, hogy előadunk.
Mi már túl vagyunk azon, hogy a nagy sikerekért játszunk, hanem most már inkább a nagy pénzekért játszunk, hanem az örömért. Ha már kötelességünk ezt megtenni, ha már olyan szerencsések vagyunk, hogy adta az Úristen azt a hangot, vagy ezt a képességet.
Kedves hallgatóink, most az Új Buda önkormányzata által hirdetett 2017-es Senior Ki Mit Tud Fesztivál döntőjének eredményhirdetését hallják hangszeres, könnyű zene kategóriában.
Az első helyezett pedig Molnár Zoltán.
A döntő előtt Molnár Zoltánnal Áment Zsóka beszélgetett.
Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can save for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What?
A pénz nagyon meghatározza mindennapjainkat. Sokszor eluralkodik rajtunk, befolyásolja életünket. A magyar nyelv nagyon szemléletes, amikor a pénzhez való viszonyunkat fejezzük ki. A zsugori fogához veri a garast, van, aki két kézzel szórja, a pénznek nincs szaga, a rossz pénz nem vészel. Vajon van-e különbség a között, hogy az ember pénzgyűjtő, vagy gyűjti a pénzt? Erre ad választ a következő interjú.
Egy éremboltba látogattam most el, az Árpád érem üzletbe. A vezetője Perger Árpád. Mit is jelent a numizmatika tulajdonképpen?
A numizmatika gyakorlatilag az érmékkel, érmekkel kapcsolatos tudománynak a neve. A bigott numizmatikus az lehet, hogy mond, megveti azokat, akik befektetésből gyűjtenek, de én mint szakember, én azt mondom, hogy én mindenkivel üzletelek, és találkozok olyanokkal, akik befektetések gyűjtenek, és olyanokkal is, akik kimondottan szeretetből, szerelemből veszik meg ezeket a darabokat, és vannak olyan gyűjtők is, de természetesen mind a két ág megtalálható, mind a két szempont alapján választanak a gyűjteményünk a darabot. Az, aki igazából szeretetből, szenvedélyből gyűjt, annak teljesen mindegy, hogy egy papírpénz, egy értéktelen, anyagában értéktelen alumínium vagy bronzpénz, kiad érte hatalmas összeget, hogyha úgy ítéli meg, hogy egy gyűjteményét tudja fele gyarapítani.
Itt mindjárt felmerül az a kérdés bennem, hogy ugyan az üzletre az van kiírva, hogy érembolt,
igen.
De hogy papírpénz is ugyanolyan központba kerülhet a gyűjtők szempontjából, vagy csak az érem, a vert pénz?
Rengetegen gyűjtenek papírpénzt. Teljesen más élményt ad a bankjegyek gyűjtése, ugyanis nagy felület, színek miatt gyakorlatilag teljesen más nyújtélvezeti értéket ad. Van, aki kimondottan ezt szereti benne, afrikai pénzek, de akár európai pénzek, és annyiféle szép motivum van, nagy felületen vannak a nyomtatások, és ezt élvezi. Van, aki a miniatűr, picike, középkori pénzeket szereti, nagyítóval nézegetni, hát ebben megint más az élvezet, vagy egy szép művészi éremben, ahol reliefek vannak, ott meg a szép előjövő motivumok, amiket kivéstek annak idején relatív primitív eszközökkel is, és milyen szépet alkottak a régi mesterek, papírpénz pedig ott meg a színek és a méretek. Tehát teljesen más filozófia.
Melyik volt a legrégebbi pénz, ami a keze közé került? Vagy nem ez szerint határozható meg az érték, hogy milyen régi?
Nem. Semmiképpen nem.
Tehát egy ásatásnál előkerült római kori pénz.
Lehet közel értéktelen. Miközben eszmei értéke esetleg hatalmas, mert egy régésznek jelentőséggel bír, mert mondjuk be tudja általa azonosítani a régészeti lelőhelynek, vagy a leletnek a pontos elrejtési idejét, mert az érmek beazonosíthatók szinte egészen pontosan uralkodó alapján, hátlapok alapján, hogy az adott érmét mikor adták ki. A gyűjtőnek ez egy nagyon jó érzés, hogy egy olyan pénzt tart a kezébe, de nem feltétlenül kell sokat fizetnie érte, mert ha ez egy korodát kopott példány, akkor ez lehet egy teljesen közönséges, nagyon olcsó darab. Tehát hozzá lehet férni. Néhány száz forinttól 1-2000 forintig ilyeneket is keresnek számosan. És vannak olyan gyűjtők, befektetők, akik meg kimondottan nem akarják elaprózni, hanem nagyobb értékű darabokat, tehát nagyságrenden nagyobb értékű darabokat szeretnének gyűjteni. Azt azért szögezzük le, hogy az élmény a 600 forintos darabnál és az 50.000 forintos darabnál azonos. A gyűjtő élmény nem lesz több. Tehát ez nem gond, ha valaki olcsó gyűjt. Hát ez élményt és a történelem egy darabkáját szeretné birtokolni. Használt példányra hasonlítjuk össze.
Hogy vált rabjává a gyűjtésnek? Mert látom, hogy nagyon szenvedélyesen tud beszélni az érmékről.
A sztori az Kaposváron egy nyaralással, rokonoknál nyaraltam, és ahol kezdődött, hogy én fölnyárkáltam a padláson, imádtam a régi lomok között turkálni, és ott találtam egy picike kis cserépedényt, amibe csörgött valami. Kiöntöttem, és egy 1542-ben vert első Ferdinánd dénárt, egy Habsburg dénárt találtam benne. És hát ez tulajdonképpen ez volt az első olyan impulzus, amit gyakorlatilag szerintem megindultam a numizmatikussá való fejlődés útján.
És tudták, hogy ez ott van, ez az érték?
Nem, fogalmuk nem volt róla. Egyébként ez nem egy nagy értékű darab. 2-3 ezer forintból gyönyörű darabot lehet a mai napig is venni. Már tudtam volna szebbet venni azóta több alkalommal, de mai napig őrzöm ezt. Úgyhogy gyerekkori impulzus, és ott láttam kirakva a régi pengőket. Elég volt megpillantani kupac régi papírpénzt, meg fénypénzt. Újra be voltam oltva vele. Pekhemre nem sokra ráig bevonultam katonának, úgyhogy másfél évig ez a Pandora szerencé le volt zárva. De leszereltem, és gyakorlatilag onnantól kezdve éjjel-nappal kújtattam, hogy hol tudnék újabb darabot szertenni. Kutattam a lehetőségeket cserepartnerre, tapasztalt gyűjtő fölkutatására, hogy tudjak valakivel beszélni róla, mert ugye 89-ben még katalógusok alig-alig léteztek, de inkább nem. Egyetlen egy érem volt Budapesten, a Dohány utcában. Azt hiszem, ha jól tudom a dátumot, akkor még nem voltam gyűjtő, de 73 környékén, 72-73 környékén nyithatták ezt a boltot. Ez az egyetlen egy fórum volt a gyűjtőknek, ahol üzleti alapon, tehát meg tudták vásárolni a nekük tetsző kincset. Illetve 1969-ben alakult a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete, ahol tudtak heti szinten találkozni és csereberélni egymás között.
Milyen emberek a numizmatikusok? Gondolom, hogy nagyon sokféle személyiség megfordul itt. Van nyilván, hogy a gyűjtés szenvedély az egy közös pont, de hogy kikből kerülnek ki, mert azért ez egy érdekes szenvedély.
Elsőre én azt mondanám kritériumnak, hogy nagy valószínűséggel konzervatív emberek.
Tehát a konzervatív értékeket...
Mindenképpen, igen, azokat szem előtt tartó. A ma frissen gyűjteni kezdő embereknek az életkora nagyjából 40 és 70 év között van.
De ez inkább a befektetési már, nem? Vagy nem tudódik el?
Igen, azt szokták mondani, hogy a numizmatikához is, mint a háborúhoz, három dolog kell, pénz, pénz és pénz. Nyilván egy érettebb korú ember, aki már jó ideje a munkaerő piacon is helyt áll, rendelkezik olyan tartalékokkal, vagy olyan fölösleges pénzzel, amit erre el tud költeni. Egy fiatal embernek ez sokkal nehezebb, ám bár lehet találni szórakoztató olcsó pénzeket is, de nem jellemző. Ez a fősodor, ez a 40-70 év között. Természetesen vannak egész fiatal gyűjtőink is. Volt olyan, akit idézőjel büszke is vagyunk rá, mert mi neveltünk ki, 8 éves kora óta járt hozzánk, ma már egy fiatal ember jár be hozzánk, akinek már állása van, és azóta is a gyűjtő szenvedélye megvan.
Tehát különböző személyiség, gondolom különböző foglalkozásúak.
A legeslegkülönbözőbb. Tehát itt gyakorlatilag mezőgazdásztól, autószerelőtől kezdve az ügyvédig.
Említette, hogy akár a Beszkátnak, akár a kaszinóknak is vannak ilyen érméi. Ezek milyen jelentőségűek? Vagy van-e egyáltalán erre is gyűjtés?
Van, ez egy keskenyebb szegmenssel, vagy érdekes szegmenssel a numizmatikának. A közlekedési bárcákat azért elég nagy aktivitással gyűjtik el.
Tehát a bárca az, ami behelyettesíti a pénzt?
Behelyettesíti a pénzt, így van. Uh-huh. Ez lehet egy belső használatú pénz.
De ez érme formájú?
Ez érme formájú, így van. Uh-huh. Általában apró, tehát mai értelemben apró címletekről beszélünk, például a Beszkátnál, vagy pedig a faűnél, a fővárosi autóbuszüzem, BKV elődje volt. Egy 5, 10, 20 és 50 forintos bárcák készültek, nagyobb címlet, nem. Hát ez kb. 50-es, 60-as években forogtak, gyakorlatilag akkor használták.
Még akkor is volt az 50-es, 60-as években?
Még akkor a kalauzok használták, a kalauzok elszámoltatására használták, hogy ne legyen náluk tetemes készpénz.
Mert hogy ott vettük meg ugye a jegyet, vagy ott lehetett jegyet venni a kalauzoknál, így és van. A kalauzok gyűjtötték a...
Ne maradjon náluk sok készpénz, leváltották tőlük, és estejével számoltak el.
És mi a helyzet a kaszinópénzekkel, a zsetonokkal?
Kaszinópénzek, zsetonok, én akár 100 éves darabban is rendelkezek belőle, például a konstancai kaszinóból. De szerte a világból nagyon szívesen hozza el mindenki, legalább egy darabot elhoz, amikor kaszinózott valami érdekes helyen. Las Vegasról nem beszél, hogy
van ilyen is.
Természetesen nekem van 50-es évekből kaszinó zsetonom Las Vegasból. Így van, aha. Egy dolláros zseton, ezt elhozta emlékbe az illető.
Értem.
Na most ezeket a kaszinók rafinált módon minden évben kicserélik, tehát évente mások annak forgalomban a visszaéléseket próbálják visszaszorítani vele, ezért minden évben más van kiadva, tehát sokféle van bele, már is gyűjthető, már is a gyűjtők paradicsoma.
Szeretik,
így van, de azért ezekből tömegesen nem fordul elő, tehát nem olyan, mint egy fizetőeszköz, egy emissionált, egy fizetőeszköz, amiből millió készülnek, ezekből azért annyi nem készül, tehát ritkábban kerülnek elő.
És szépek?
Sok esetben szépek, igen. Szépek. A modernek már ugye műanyag, az nem annyira. Színesek, tehát aki ezt szereti, az lehet, de én a régebbieket szeretem, még fémből készült, ami még pénzre hasonlatos képpel.
Ez olyan, ami a félkarú rablóból kiömlik, ez az a fajta zseton?
Hát igen, igen, tulajdonképpen az.
Vannak árveréseik, ez hogyan zajlik? De gondolom az internet korában már inkább interneten keresztül.
Modern világot élünk. Fizikális értelemben árverés gyakorlatilag 2-3-ban egy évben maximum. Nem minden kereskedő tud akkora anyagot összerakni, amivel már érdemes fizikálisan is megszervezni egy árverést, ahol ugye a klasszikus keretek között folyik az árverés. Ma már az online kereskedelem, az online aukciók világa gyakorlatilag az egy nagyon kedvelt.
Hogy legyen egy nagyon profán kérdésem, hogy a pénzgyűjtésből meg lehet élni?
Pénzgyűjtésből A pénzgyűjtésből nem lehet megélni, a pénzkereskedelemből meg lehet élni, hát ezt mondjuk 18 éve vagyunk nyitva, úgyhogy talán ez bizonyítja, hogy igen, ha szorgos az ember, és szeretettel csinálja, és kitartással, akkor igen.
Az Árpád éremház, vagy érembolt?
Érembolt.
Éremboltnak a vezetőjével beszélgetett Torda Judit. Köszönöm szépen!
Kávéban nagy cukor, s gőzölt a tej, két snapsz után így tisztul a fej. Borsos borra való, gyertyafény, LED lámpa, talán ma se jöttem Bakuszhoz hiába, Bakuszhoz hiába.
A Modern Ivónóta című vers egy részletét hallották Zöld Csaba színművész megzenésítésében és előadásában Svalm Zoltán szövegére a Pest-Budai Mozaikok versezenés CD-ről, amihez nem kis köze van az új nyugati irodalmi körnek. És itt van a Nyugat Plusz független irodalmi folyóirat 25. száma. Vajon újra éled a nagy előd az éppen 110 éves nyugat? Ezért ültünk le beszélgetni az irodalmi kör összejövetele után a Molnár C. Pál Múzeumban Szabó Zoltán Attillával, az alapító főszerkesztővel és egyik munkatársával, Horváth Gábor Miklóssal.
Ugye 7 éve létezik az új nyugat irodalmi kör. Az első körben még Nyugat Ma néven jelentünk meg, és ugye most már 5. éve Nyugat Plusz néven. Az egy nagyon lényegi része ennek a történetnek. Ugye a Nyugat Plusz folyóirat az nem belebújni akart a nyugat bőrébe, nem valamit felhasználni akartunk, hanem előtte sok-sok megélt év mutatta azt, hogy egy eléggé szerteágazó, olykor-olykor egész evidens kérdésekben sem biztos, hogy megfelelően kommunikálni bíró művészemberek találnak egy pontot, ugyanúgy fontos nekik, és egy közös nevező, akkor mindig újra és újra előkerült a nyugat. Igen. Evidencia volt az, hogy valahogy mindent ehhez viszonyítunk a mai napig. Ha titkoljuk azért, ha nem titkoljuk azért, ha inspirál azért. Mi viszonyunk a nyugathoz, ami olyasmi, mint az unoka és a nagypapa képzeletbeli térben találkozik, és megajándékozzák egymást.
Én azt hiszem, hogy ezt egy nagyon nagy hiányérzet hozhatna létre.
Azért a nyugat történetében számos vita volt, de egyet tudunk, ha a közös cél lebegett a szemük előtt, akkor bármennyire nagy viták és torzsalkodások lehettek közöttük, a döntő pillanatban a nyugatért mindenki képes volt tovább vinni ezt az ügyet. És azt gondolom, hogy ilyen ügyek ma hiányoznak, és ehhez képest az új nyugat irodalmi kör léte egyre inkább azt bizonyítja, hogy ez a része azért valahol, mint egy közösség teremtődött, élő kapcsolatunk van az olvasóval, nagyon sok emberrel személyesen találkozunk, és nagyon sok fiatal érkezik hozzánk azzal, hogy szeretne ennek a közösségnek a része lenni.
Van az új nyugat irodalmi kör, és van a Nyugat Plusz. A kettő együtt hogy kapcsolódik?
Nagyon egyszerű. Az új nyugat irodalmi kör az a szellemi bázis ennek az egésznek. És az, hogy ez létezik, ennek következményenek, hogy a Nyugat Plusz folyóirat folyamatosan meg tud jelenni. De az új nyugat irodalmi körben nem csak írók és költők tevékenykednek, hanem képzőművészek, zenészek, színművészek, akiknek véleményük van a világról. Tehát itt művészi együttműködésekről is szó van, és ami nagyon fontos, hogy ez a közösség egyúttal úgy is működik, hogy kapcsolódnak hozzá tanáremberek, filozófus, néha itt Cejzel Endre is az új nyugat irodalmi kör tagja volt. Olyan emberek ültek le egy nagy asztalhoz, akik lehet, hogy tisztelik egymást, lehet, hogy részben tudnak egymásról, de azért az, amikor így leülnek és valóban közös céljuk van, ez korábban így nem volt. Még amikor indultunk, volt egy ilyen nagyobb fotózás a Hadi kávéházba, akkor egymás mellett állt ugye a Csukás, Kertész Ákos, Cejzel Endre, Konyári János, nem csak mint borász, hanem mint ennek a történetnek mindvégig hű mecénása. Horváth Gábor Miklósba látom a Hadi kávéházba. Ez első törzsasztal, az a mi törzsasztalunk volt.
Tényleg?
Egyszerre indult lényegében a két történet. Ez nem a reklámhelye, hanem az annak a lényege, hogy egy közösségi térben, aminek a múltja patinás, az első törzsasztal az pont, ami volt.
Akkor hadd szúrjam közbe, hogy ugye én napi lapoztam. Mai nap, esti írlap, pesti írlap, színes bulvárlap. És én nem is gondoltam, hogy azok a verseim vagy ötleteim megállják a helyüket egy ilyen komoly lapban. Tulajdonképpen erre a Szabó Zoli barátom hívta föl a figyelmemet, később aztán Petőc Andris, akit ebben a körben ismertem meg így személyesen, és hát az ő biztatásukra kezdtem el úgy igazán a versek felé fordulni. Ráadásul ez az irodalmi kör, ez egy ilyen, most idézőjelben mondom, hogy egy istáló is, ahol ugye a paripák aztán elkezdenek majd a versenyen teljesíteni.
Remélem, hogy hasonlítunk a hős előtt, hogy ide nem kerül bele úgy vers, hogy ne lebegve szemünk előtt az a cél, hogy maradandót alkossunk. Ha csak a szerkesztőbizottság tagjaira utalok, akkor jelzi, hogy itt azért egy komoly csapat állt össze, mert ugye Petőc András, Zalán Tibi, aztán nagyon fontos volt kapcsolat Fodor Ákossal, aki sajnos már nincs közöttünk, Szejzer Endrével, aki már nincs közöttünk. Kálói Molnár Péter szerepe is nagyon fontos, mert őt ugyan inkább színművészként ismerik, de mint költő is vonalbeli, és hát ugye Bíró József is itt van köztünk, vagy Bolamant László is. Tehát azért ez a csapat garancia arra, hogy mondom ide a szimpatikus unokaöccs, és unokahúg nem tett egy anyagot, mert...
Magas a mérce, és kanonizálják a műveket. Ez a szerkesztőnek és a szerkesztőségnek joga. A képzőművészeti alkotásokkal kifoglalkozik.
Volt egy korszak, amikor a Sajdik meghatározó volt ebben a folyóiratban. Aztán mellé lépett Kisteleki Dóra, aki egészen elképesztő a képi világot jelenít meg, és aztán jött Miskelmű, festőművész, művésztanár, aki egyébként abban az iskolában tanít, ahol egykoromban Mics tanított, a Kölcsei Gimnáziumban.
Érdekes a megjelenési forma.
Ezért mi ezt vizuálisan tovább mertük gondolni. Kovács Gábort illeti a dicséret, aki a designer.
Tetszik nagyon az, hogy milyen rovat címeket találtak ki, ez az Ezer jó például, vagy a Mesebeszéd, de a Vadnyugat rá, rímel a címre, Manézs, fantasztikus.
Hát köszönjük.
És olyan jó kézbe venni.
Hát igen, ennek ugye a nyomda illata megvan, és...
És minőségi.
Nyilván nyugatot alkotni 21. században sem lehet úgy, hogy engedünk a minőségből.
Manapság inkább megszűnnek újságok, meg folyóiratok, és itt van hát... egy irodalmi kör, egy igény, egy komoly elképzelés, hogy milyen legyen a 21. századi irodalmi
és hál' Istennek egy, és hál' Istennek egy kis segítség a fővárosi önkormányzattól, mert hát ezek az estek itt a segítségük nélkül nem jöhettek volna létre.
Igen. A fővárosi önkormányzatnál ennek a jelentőségét is értik, érzik itt egy értő közeket vélünk felfedezni, és olyan embereket, akiknek ez a lap fontos, ugyanúgy, mint nekünk, és ez egy nagyon jó dolog.
Ehhez a irodalmi körhöz és ehhez a laphoz tartozik azért rengeteg műsor a József Attila Színházban, a Fix TV-nek, a Zoli által vezetett műsora, és most kapcsolódott ugye egy múzeum is a munkánkhoz, tehát...
Szélesedik a kör.
Így van, egyre szélesedik.
Ez fogja érteni.
Az a döbbenetesen jó dolog, például a József Attila Színház sorozatában, a Legendák nyomában című műsorokról beszélek, hogy a régi nyugatosoknak a műsorába bizony a kortárs költők is bebe kerülnek, amit aztán ott valóban a közönség tesztel, és hát úgy néz ki, hogy értékel.
A József Attila Színházban 5. éven megy a Legendák nyomában sorozat, ami azért azt gondolom, hogy példátlan. Tehát azért nagyon sok más helyen voltak új nyugatos rendezvények, a Könyvtár ellátónak a Kódex Kulturális Központján keresztül az Óbudai Társaskörön át, egészen Dunaszerdahely, Felvidék, Erdélyben is megismerték, és ennek ugye most egy újabb lépés az, hogy például a vizuális költemények külföldről is érkeznek.
Láttuk, hogy kedvelői is vannak külföldről a folyóiratnak.
Ismerik most már épp úgy Japánban, mint ahogy ismerik Olaszországban, vagy ismerik Belgiumban, ami az is érdekes, mert Kobor Adriana épp itt volt az előbb, és ő egészen Brüsszelből utazott idáig, hogy ő itt legyen ma este. Ez azért jelzi ennek az egész történetnek azt a súlyát, jelentőségét, a közös célt, hogy a nyugat létezik.
És egy kanadai-magyar irodalmi folyóirat, Kaleidoszkóp, azt akkor elárulom, hogy úgy kérte a verseimet, hogy a Nyugat Pluszba olvasott tőlem néhány.
Tehát eljut oda
opusz.
Is.
Igen. Kár, hogy a Petőc Andris nincs itt, mert ő fogalmazta meg nagyszerűen valamikor, hogy tényleg, ha Zoli nem lenne, akkor nem lenne ez az egész történet.
Ő viszi a vállán,
szóval,
úgy érzi.
Tehát amilyen módon, éles szemmel, az hibátlan.
Ritkaság egy szerkesztőről ilyet mondani.
Gábor, most akkor már kegyül a sörre.
Tehát most a sör az ilyen jópofán hangzik, de a komoly része az az, hogyha egy rossz verset írnék, akkor nem kerülne be.
Biztos meg tudná azt, hogy miért rossz az a vers, nem?
Eléggé nem szoktam vattába csomagolni, de nem az a cél, azt gondolom, hogy megsértjük egymást. Mert egy közös cél van, és akkor abban meg kell találni az irányt, és ha én vagyok a szerkesztő, akkor nekem kell. A magyar irodalmi életben van két szomorú jelenség. Az egyik, hogy nagyon sok dilettáns kopogtat úgy, egy olyan poszt felvéve, hogy ő valaki. Na most nálunk teljesen egyértelmű volt a válasz nagyon sokszor, nem keresnek már meg minket. Másik oldalról viszont nagyon érdekes az a jelenség, hogy az igazán különleges alkotókat, akik viszont sokszor nem merik, nem akarják, nem ízlésük szerint való, hogy berúgják az ajtót. Ezeket a írókat, költőket meg szinte bevonzuk. A fiatalokat is lehet azt érzékelni, hogy miután érzi, hogy a szerkesztőbizottság dolgozik, és nem csak úgy csinál, mintha. Ennek következtében bízik abban, hogyha ő érvényeset alkot, akkor ugyanolyan lehetőségekkel, ugyanolyan konstrukcióban, ugyanúgy tud belépni az Új Nyugat kapuján, ahogy beléphet egy Kossuth Díjas is.
Gondolom, hogy mindig a szem előtt lebegett a cél értékeset alkotni.
Ez továbbra is cél.
Kívánom önöknek azt,
köszönjük
hogy
szépen még egyszer.
Is kedvel és lelkesen műveljék azt, amit tesznek.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Találva érzik magukat, harcba hívott gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják át az álláspontomat, nem csak a 20 évesek a világ. Az úton még karockál, nem te néhány korosztály, a réten nyílik ezer szám, a világ. Nem csak a 20 évesek a világ.
Meskó Zsolttal beszélgetek, aki a Paplászló arénában a Andalúz fiesztát rendezte, ez a spanyol lovas bemutató volt, lovas gála volt, és január 13-án a Táncdal Fesztivált rendezi szintén a Papp László arénában, abból az alkalomból, hogy 50 éve volt az első fesztivál. Mi adta az ötletet ez a lovas bemutatóhoz?
Immár hagyományos, hogy minden évben december elején a lovas fogadhajtó világkupához kapcsolódva egy nagyszabású gála műsort rendezünk a Papp László sportarénában. Tavaly például a Bécsi Spanyol Lovas Iskola volt a vendégünk, és az is egy hagyomány, hogy a úgymond a külföldi lovas sztár fellépők mellé a magyar vendégművészek is társulnak, magyar lovasok, a különböző művészeti területek képviselői. Idén Spanyolországra esett a választásunk, a spanyol lovak világhírűek, az andalúz lovak szerte a világon ismertek, és a kordobai spanyol királyi ménes lovas iskolája lett a meghívott, aki elfogadta ezt a felkérést. Ők érkeztek Budapestre, és az ő közreműködésükkel született az Andalusz Fiesta című lovasgála, amelynek magyar lovas részvevői is voltak, de nem csak lovas részvevői, az igazi különlegességet az adta, hogy a spanyolok eleve a lovas bemutatókat párosítják az országok másik büszkeségével, a flamenco tánccal. Ezt mi még megfejeltük azzal, hogy az egész történetet egy operai keretbe foglaltuk, Bizet Carmennyének a keresztmetszete jelent meg a színpadon, és így Carmen szerepében Miklós Erikát, Don José szerepében Kisbe Attilát, az operász két kiváló Kossuth Díjas énekesét láthatták, és az egyediségét és a különlegességét az adta a bemutatónak, hogy lovasok és énekesek közös bemutatókban szerepeltek. Azt hiszem, a közönség meghálálta ezt a fajta egyedi megközelítését ennek a bemutatónak.
Most beszéljünk akkor a Táncdal Fesztiválról.
50 éves a Táncdal Fesztivál, a gála műsor elnevezése, amiben van egy kis csúsztatás, hiszen a 67-es meg a 68-as Táncdal Fesztivál az 50 éves, de az első azért 1966-ban volt. Az 50 éves a Táncdal Fesztivál gondolat úgy jött, hogy tulajdonképpen az a nagy generáció, aki akkor elindult, Kós János, Zalatnai Sarolta, Pór Péter, Késmárki Marika és a többiek, azóta, bár több egyedi fellépésen szerepeltek, de abban az eredeti hangszerelésben, ami annak idején az Erkel Színházban és a Magyar Televízió által való közvetítésben látható volt, soha nem énekelhették el a dalukat. Ez egy nagyon különleges dolog, hogy akkor elkészült egy fantasztikus zenei hangszerelés, egy szimfonikus tánczenekarra, ami a Tánzzal Fesztivált követően bekerült a Magyar Televíziónak, a rádiónak a kottatárába, és a mai napig senki nem vette elő. Későbbiekben valószínűleg nem volt olyan anyagi háttérbázis, ami lehetővé tette volna, hogy ezek az énekesek egy ilyen 60 fős nagy zenekarral adják elő ezeket a slágereket, mindig kisebb formációk játszották. A számukra az volt kihívás, hogy leporoljuk ezeket a régi kottákat, elővegyük, és egy a nagyszabású showműsor keretében az énekesek előadhassák a régi slágereiket. Természetesen sokan ma már nincsenek az élők között, Szécsi Pál, Máté Péter, Harangozó Teri, így az ő számaikat fiatal énekesek éneklik, többek között Dolhai Attila, Vastag Tamás, Csonka András, Kós Réka, Muri Enikő, Egyházi Géza és Ambrus Rita, és valóban ismét egy 60 tagú szimfonikus tánczenekar fog fellépni, aminek egyik része szimfonikus zenészek, a másik része pedig a Stúdió 11 zenészeiből áll.
Úgy tudom, hogy nagy pártfogója volt ennek az ötletnek Aracki László, aki elment. Mennyit segített ennek a megvalósításában, illetve a tervek kidolgozásában?
Valóban Aracki László, bár ő mindig azt mondta, hogy szólítsam Lacinak, tehát hogy Laci nagyon lelkes híve volt ennek a gondolatnak, mert talán egy furcsa módon megfogalmazta, hogy na hát most akkor végre újra összeáll ez a csapat, és még bele is tette néha, hogy talán utoljára, és aztán sors különös fintor, hogy pont ő nem lehet itt velünk ezen. Gálán ő az első perctől kezdve támogatta, és bíztatta a többieket is, hogy vállalják el a fellépést. Sajnálom, hogy nem lesz velünk, bár azt gondolom, hogy az égi színpadról majd lemosolyog ránk, ahogy mindig tette. Úgy emlékezünk rá, hogy a régi nagyslágereit elénekeljük, illetve eléneklik fellépők, és ott lesz az egyik slágerének a szerzője, Dobos Attila is a színpadon. Magát a koncertet pedig Wolf Péter vezényli, amik abból a szempontból is érdekesek, hogy annak idején Wolf Péter, mint fiatal zeneszerző, nyert hangszerelői díjat ezeken a Táncdal fesztiválokon, és most 50 év múltával egyébként azt mondja, hogy a régi álma teljesül, mert annak idején is arról álmodozott, hogy akkor ott állhasson Körmendi Vilmos vagy Balassa P. Tamás helyén a karmesteri pozícióba. Most 50 év múltán teljesül az álma, és most ő fogja vezényelni a Táncdal Fesztivál zenekarát a Papp László Sportarénában január 13-án este 7-kor. És az est két házigazdája pedig két kiváló színművész, aki az egy kicsit a humort is bele fogja csempészni ebbe az estbe, Gálvölgyi János és Koltai Róbert.
Korábbi, ugye 50 évvel előtti televízió közvetítések ugye technikailag, rendezés szempontjából is ugye nem közelítik meg azt, amit ma tud látványosságba adni egy rendezés, egy színpad. Itt is különleges fényhatások, effektusok, rendezői fogások lesznek, amik meglepik a nézőket?
Azt gondolom, hogy a korabeli viszonyokhoz képest ezek nagyon kiváló minőségű hang és képi felvételek voltak a Táncdal Fesztiválokra. Hagyományos módon nem szeretnénk egy ilyen csillogó, villogó, állandó fények, kivetítések változó showműsort csinálni. Kicsit meg szeretnénk őrizni ezt az eredeti hangulatot, ami annak idején volt. Természetesen modern technika körülményei közepette, de hát a slágereknek van egy adott világa, tehát lesz itt is LED fal háttér, lesznek különböző vetítések, de nem az a klasszikus nagy rock színpadi hangulat, hogy a fények kiverik a szemünket, és mindent a technika viszel, hanem itt nálunk a fókuszban most a zene lesz. Ez az eredeti hangzás, az énekesek, rájuk koncentrálunk. Egy kiegészítés lesz az az egykori műsorokhoz képest, hogy lesz egy tánckarunk, aki egyes számokat koreográfiákkal kísér.
Ezt szerettem volna megkérdezni, hogy táncdalhoz tánc is párosul-e, de akkor válaszoltál is. kérdés nélkül erre. És ez milyen együttes ez a táncegyüttes, akik fölépnek?
Hát az állandó partnereink a forgatak táncegyüttes koreográfus Pár Tibor és Barna István.
És ez hány tagú ez a táncos?
Ez egy 16 fős tánckar lesz.
Tehát egy látványos dolog lesz. És hát nagyon köszönöm neked ezt. Még talán egy kérdésem van, hogy hogy fogadták a felkért művészek ezt az ötletet?
Hát kétfajta megközelítés volt. Az egyik a hatalmas örömmel, mint például Aracki Laci is, vagy ugye Kós János, akik ott lesznek a Tánzzal Fesztiválon. És természetesen voltak olyanok, akik nemet mondtak rá a régi nagyok közül, mert mindenkit felkértünk. Különböző indokokra volt tekintete, de azt gondolom, hogy január 13-án számukra azok a fontosok, akik elvállalták, örömmel ott vannak, és velük együtt fogunk ünnepelni.
Tehát akkor gyakorlatilag nem volt itt kirekesztés, mert mindenki föl lett kérve, akik korábban szerepeltek, csak nem vállalták el egyesek.
Részint, tehát hogy volt előzetes válogatás, tehát azt gondoltuk, hogy azokat kértük föl, akik eleve még ma is a pályán vannak, ma is énekelnek. Tehát vannak olyan művészek, akik közöttünk vannak, de már az alkotói pályájukat évtizedek óta felfüggesztették, vagy abba hagyták, hát őket eleve nem kértük föl. És az aktív pályán lévő országos hírnevű művészeket kértük föl, és közülük vállalták el a már említettek a felkérést.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kedves hallgatóinkat arra invitálom, hogy vegyenek részt ezen a csodálatos gála esten.
Szeretettel várunk mindenkit.
Jó hírt én úgy öreg vítek, hogy énekelek. Jöjjetek, hát öreg vítek, s énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, arcsatok velem. Teljes lesz az én dalseregem. Nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még koroszkál, nem, de néhány korosztály. A réten nyílik ezen szám a világ. Nem csak a 20 éveseké a világ.
Az elhangzott adást megtalálják a www.civilradio.hu weboldalán, az archívumban, az idősbarát.újbuda.hu weboldalon, illetve két hét múlva megismételjük ugyanitt, ugyanekkor. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. Köszönjük figyelmüket! Azt kívánjuk, hogy teljesüljön minden vágyuk a 2018-as esztendőben. Találkozunk 4 hét múlva, február 10-én. Búcsúzik a szerkesztő, Torda Judit. A viszonthallásra!